Urunk, hálát adunk neked azért, hogy bármi olykor megfogyatkozunk, vagy minőségben, vagy mint most mennyiségben, rólad ezt nem mondhatjuk el, sőt, az a nagy örömünk, hogy soha meg nem fogyatkozol, sem mennyiségben, hiszen velünk vagy elegendő mértékben, sem minőségben, hiszen nem változik benned semmi, legfőképpen nem irántunk való szereteted, jóságod, együttérzésed, oltalmad, irgalmad, segítséged, amire mindre nagy szükségünk van folyamatosan. Köszönjük, hogy éppen ezért reát támaszkodhatunk, akkor is, amikor sokan, akkor is, amikor kevesen vagyunk, akkor is, amikor jó erőben, amikor gyengék vagyunk, akkor is, amikor tudjuk, mit kell tennünk, amikor tanástalanok vagyunk, mindig számíthatunk arra, hogy Te segítségünkre jössz. Szeretnénk mi is ezt a rád támaszkodást nem időlegesen, nem olykor-olykor gyakorolni, hanem állandóvá tenni az életünkben. Ezért is olvassuk Szent Ígédet, és ezért is köszönjük, hogy abban napról napra nekünk szóló üzenetet találhatunk. Imádkozunk most a távol lévőkért, akik egészen biztosan ezekben a percekben ránk is gondolnak, és amikor ránk gondolnak, és tudják, hogy állítaton vagyunk együtt, akkor rád is gondolnak, és ezért hisszük, és valljuk, és reméljük, hogy lélekben velük is egyek lehetünk most. Kérünk Szent Lelked jelenlétéért ebben az órában is. Amen. A Galáciabeli gyülekezetekhez írt levél második részéből olvasok egy verset, a 10. verset, ugye ezt Pál apostol írta, és arról ír, hogy a Jeruzsálemben jártak az apostolokkal találkozván, csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről, ezt én éppen ezért igyekeztem is megtenni. Amen. Ugye nem olvastam fel itt azokat a körülményeket, azt a részt, amiben Pál apostol a saját megtéréséről, az evangélium kijelentéséről, amit ő közvetlenül vett Jézustól ír, és ezzel kapcsolatban arról, hogy hogyan kérdőjelezték meg némelyek az ő apostoli tekintélyét, hogyan kérdőjelezték meg az evangéliumnak a tekintélyét, amit ő hirdetett, és hogy mindezek miatt is hogyan találkozott Jeruzsálemben a apostolokkal, és hogyan mondták el egymások, hogy mi az evangéliumnak a lényege, és ennek a velük folytatott tanácskozásnak a végéről írja azt, hogy tehát elismerték, hogy ő benne is, a Szentlélek munkálkodik, ő is az igaz evangéliumot hirdeti, és csak azt kérték, ahogy hallottuk az előbb, hogy a szegényekről emlékezzenek meg azok a gyülekezetek is, amelyeket ő gondoz, ahol ő járt, amelyekkel ő van testi-lelki egységben, és még visszautalva, tehát nem kértek tőle semmi olyasmit, amit a szemére hánytak, hogy a pogányokból lett keresztjének kell, nem tétett meg az üdvösségük érdekében, annak érdekében, hogy Istennek tetszőké lehessenek. Mindezt azért is érdemes elolvasva átgondolnunk, mert ismét csak azt látjuk, hogy nem sok minden változott a világban azóta, amióta Pál apostol átélte ezeket, és leírta bizonyságtételét, hiszen ma is azt valljuk, hogy az evangélium egysége az minden keresztjént összeköt a világon, tehát hisszük és valljuk azt, amit ő is írt, hogy nincsen más evangélium, csak az, amit Jézus hozott, amit kijelentett, amit testében megvalósított, és ugyanakkor, mint akkor most is átéljük az emberi tényezőket, amik viszont a különbözőséget, hogy szép szót használjunk, eredményezik, és ma is tapasztaljuk fájdalmasan azokat a széthúzásokat, azokat a szétszakadásokat, amiket az egy evangéliumhoz követő emberek mégis képesek megvalósítani saját köreikben. És harmadszor is én ezt szeretném kiemelni, ebben a versben, amit hallottunk, azt a lehetőséget említik az apostolok mind közönségesen, a szegényekről való gondoskodást, a velük való törődést, a róluk történt megemlékezést, amelyek felülemelhetik azokat az embereket, akik bár egy evangéliumban hisznek, mégis különbözőképpen a saját véleményüknek, a saját habitusuknak megfelelően nem tudnak teljesen egyek lenni a mindennapi gyakorlatban, például a szegényekről való megemlékezésben, egyek lehetnek. És ha már ilyen hangsúlyossá lett a szegényekről való megemlékezés, akkor én azt gondolom, hogy érdemes nekünk is egy kicsit meggondolnunk, hogy mit is jelent ez ma, mit is jelenthet ránk nézve. Mindenekelőtt azt mondhatjuk el, hogy a szegénység persze sokféle lehet. Ezt mindannyian nagyon jól tudjuk, akik már néhány évtizedet itt éltünk ebben az országban, és itt mindannyian olyanok vagyunk, hogy más jelent ma a szegénység, mit jelentett, mondjuk én a 70-es évekre úgy emlékszem vissza. Egy szóval azok a mérőszámok, vagyis azok az objektív körülmények, amikkel a szegénység fokát mérik, azok sokfélék lehetnek, és hol itt, hol ott van meghúzva a szegénységnek a határa, mondjuk felülről is, meg alulról is, és emellett az objektív sokféleség mellett, hogy sokféle szegénység van, még jelentősebb az a különbség, az a sokféleség, ami tudatilag vagy érzelmileg mondatja azt valakikkel vagy valakivel, hogy én szegény vagyok, én a szegények közé tartozom, vagy mondatja azt, hogy én nem tartozom a szegények közé. Ez az érzelmi, ez a tudati hozzáállás, ez még fontosabb az objektív tényezőknél, hiszen lehet, hogy valaki objektív mércével a szegények közé tartozik, és ő maga pedig úgy érzi, hogy egyáltalán nem szegény vagy szegényes az ő élete. Másodszor pedig azt tehetjük hozzá, amit Jézus mondott a tanítványainak, hogy a szegények mindig veletek lesznek. Ezt is jó szem előtt tartanunk, hiszen ez nyilvánvalóan, hogy mondjam, önmagában is igaz, de hozzá tehetjük, hogy mindig többen is vannak a szegények, mint a gazdagok. Ez ennek a csoportosításnak a lényege, hogy vannak, akik igyekeznek mindig felül emelkedni a szegényeken, és ezt nem csak a vagyoni lehetőségeikben láthatjuk, hanem úgy, hogy ők ezt éreztetni is akarják, mint a szegényekkel, hogy ők szegények, mint pedig saját magukkal, hogy hát ők nem szegények és gazdagok, jól esik ez a különbségtétel, és azt hiszem, hogy ha ezt a vonatkozását vizsgáljuk ennek a kérdéskörnek, akkor átéltjük mindannyian, hogy bizony minden szinten előfordul ez a fajta csoportosítás, elkülönítés, hogy ó, hát te szegény vagy hozzám képest. Na, azt gondolom, hogy ez egy alapvető emberi hozzáállás a kapcsolatokban, hogy szüksége van az embernek arra, hogy legyenek ő hozzá képest szegények, akikre úgy tekinthet, hogy ők szegények, és én pedig külön vagyok, vagy felettük állok, én nem vagyok olyan szegény. Egy szóval a szegények mindig többen vannak és lesznek, mint a gazdagok, és éppen ezért is érzem én úgy, hogy nagyon is kézzelfogható és kézen fekvő, amit Páltól kért a többi apostol, hogy a szegényekről mindig emlékezzenek meg. Írás magyarázó szerint ez elsősorban a jeruzsálemi gyülekezetet jelenti, annak az egészét, vagy annak a szegényeit, és erre válaszul írja is az apostol, állítja önmagáról, hogy ő mindig is igyekezett megemlékezni a szegényekről. És utoljára befejezésképpen pedig ezt emelhetjük ki, hogy milyen fontos megemlékezni a szegényekről, mert nekik is fontos, hogyha segítenek rajtuk, hogyha segíthetünk nekik, ha tudunk szegényekről magunk körül, de én biztos vagyok benne, hogy nekünk még fontosabb, hogy ne felejtkezzünk el, hanem megemlékezzünk róluk, és az egész életünket, a mindennapjainkat áthassa ez a megemlékezés, ami nem csak, nem feltétlenül elsősorban, vagy nem mindig, nem csak tehát az anyagi segítségnyújtás jelenti, hanem azt a fajta hozzáállást, amiben benne van az, hogy megbecsülni őket, vagy emberszám venni őket, hogy átérezni a helyzetüket, és méltóságban magunk mellé emelni őket, amikor erre alkalmunk van, és tudjuk, hogy ez akár csak egy-két perces, vagy pillanatig tartó helyzetekben, jelenetekben is megvalósulhat, tehát nekünk is ugyanolyan fontos, hogy megemlékezzünk róluk, vagy még fontosabb, mint nekik. És zárszóként pedig eszünkbe jut erről a kifejezés, hogy emlékezz meg rólam, a keresztván Jézushoz forduló Lator, aki ezt kéri Jézustól, hogy emlékezz meg rólam, amikor bemégy mennyei királyságodba. Én feltétlenül illőnek érzem a kifejezések kapcsán is, hogy aki teljesíti Jézusnak, teljesíti az apostoloknak ezt a kérését, hogy mindig emlékezz meg a szegényekről, arról, és ha mi így teszünk, akkor rólunk is megemlékezik Jézus az utolsó napon is. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan sokszor félünk meglátni, bevallani a saját szegénységünket, és igyekszünk mi magunk is azoknak a csoportjához tartozni, akik azt mondhatják magukról büszkén, vagy rátartja, hogy ők nem szegények. Pedig nem árt az, hogyha alázatosan, színed előtt meghajolva önmagunkra is rá tudunk mutatni, hogy bizony, én is szegény vagyok, olyan, akinek szüksége van a te ajándékaidra, arra, hogy te magad adj méltóságot nekünk, arra, hogy a te szereteted töltse fel az életünket és gazdagítsa meg. Bocsáss meg, amikor el akarjuk hessegetni magunktól a szegénységet, és amikor arra vágyunk, hogy e világ mértéke és mércéje szerint legyünk gazdagok, vagy legalábbis gazdagabbak, mint sokan mások. Arra kérünk, segíts meglátnunk azokat, akik vágynak arra, hogy megemlékezzünk róluk, és kérünk, adj olyanokat is, akik rólunk megemlékeznek ebben az összefüggésben, akik adhatnak nekünk lelki kincseikből, a szeretetükből, a nekik jutatott méltóságból, hogy valóban átélhessük mi is egyre inkább az evangélium egysége, azt is munkája, azt is jelenti, azt is eléri, hogy magatartásban is egyre inkább egyek lehetünk, hogy aki gazdag, az megosztja másokkal, amilyen van, aki szegény, az pedig elfogadja a megemlékezést. Kérünk, hogy ne csak az utolsó napon, de addig is napról napra, rólunk is, emlékezz meg, Urunk. Amen. Az Úr imádsággal imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.